Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Üdvözlöm a kedves hallgatóságot. A mai vendégem Círiák László, az Amerikai Kereskedelmi Kamarának a Vállalati Irányítás és Üzleti Etikai Bizottságnak az elnöke, és az e-Európa Befektetési Társaságnak a társalapító partnere.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
A mai témánk a felelős vállalat irányítás. És az első kérdésem, Círiák úr, az lenne, hogy mi is az a felelős vállalat irányítás, és miért fontos egy kis és közép magyar vállalkozásnak?
Jó napot kívánok, hallgatók, és köszönöm a meghívást. Mi a felelős vállalat irányítás, illetve a vállalat irányítás végül is, ez hogyan menedzseljük a céget? Mint magánvállalkozó vagy tőzsdén regisztrált cég, hogyan vezessük, hogyan irányítjuk az alkalmazottokat, illetve hogyan kapcsoljuk össze a tulajdonosi szerepét az igazgatósági szerepével együtt, illetve a menedzsment szerepével, illetve az alkalmazott szerepével. De ez nem csak részvénytársaságokról szól, ez KFT-kről is szól, ez non-profit szervezetekről is szól, állami vállalatokról is szól. Végül is hogyan menedzseljük a helyzetet? Hogy átlátható legyen, és pár perc múlva mondom, hogy miért fontos ez, átlátható, kezelhető, irányítható legyen, és tartsuk a cégen belül az értéket és növekedési lehetőségeket. Lecsapjuk, mondjuk így.
Ön ma itt két sapkában jelenik meg. Először térjünk az ön befektetői szerepére az e-Európa. A cégén keresztül már azt gondolom látott sok esetet, ahol a vállalatirányítás jó volt, vagy rossz volt. Esetleg, ha mondaná egy pár példát, pozitívat, negatívot, hogy egy kicsit értse egy kicsit jobban a hallgatóság, hogy a vállalatirányításnak milyen szerepe lehet.
Jó ötlet, sőt, akkor próbálom a skálának a két végén mutatni példát, élő példát, amit én tapasztaltam a karrieremben. Az egyik egy befektetési lehetőség, amit vizsgáltunk, nem mondom melyik ország, stb., de érdekes helyzet volt, a magánvállalkozó, ez nem tőzsdén jegyzett cég, magánvállalkozó kicsit összekeverte a családi dolgát a vállalati dolgával, illetve volt egy szép lakás is, a vállalaton belül szép kocsik, stb., ami igazán nem volt a vállalaté. Illetve a könyvelés is egy kicsit, hogy mondjam, érdekes volt. Nagyon érdekes volt maga az üzlet, amit csinált, és nagy növekedés előtt állt, illetve jöttek a versenytársak is, de mi nem tudtunk megemészteni ezt a helyzetet. Nagy kockázat volt, ebben befektettünk volna tőkével, tőkeemeléssel, szereztünk volna tulajdoni részt, és a végén nem is tudtunk megegyezni az árban. Azért is, mert az ő szemszöge, és amit mi láttunk, teljesen nem egyeztek, illetve nagy kockázat volt benne, mert az egész helyzet nem volt átlátható.
Tehát ha én egy cég tulajdonos vagyok, akkor azt a konzekvenciát vonjam le, hogy amennyiben keverem a magán családi ügyeimet a céges dolgokkal, hogy akkor az egy értékcsökkenő tényező a cégnél?
Én szerintem igen, és ha nem menedzseli ezt a témát jól, akkor keveri a dolgokat, és akkor egy külső befektető, vagy sőt mások is, nem szeretik ezt. És akkor később mit fog csinálni a magánvállalkozó?
Nincsen erre megoldás, hogy oké, akkor beszáll a befektető, és a beszállás időpontja után nincs ez a keverés. Tehát az nem egy megoldás?
Igen, van ilyen precedens, és már volt ilyen, hogy ezt a tranzakció belépéskor tisztáztuk, de ez mélyebb probléma volt. Minden volt a magánvállalkozó fejébe, nem tudott delegálni, illetve olyan módon sakozott magával és a családi vagyonnal, és a beszállítók elég érdekes módon voltak fizetve, és nem szeretnék belemenni, de nem a hagyományos érdekes, de nagyon érdekes módon.
És az... De ez egy elég gyakori fenomén lehet, nem csak Magyarországon, hanem az egész közép-európai térségben, hogy ilyen emberek vannak, akik, tehát egy személyre épül az egész cég. Tehát én azt gondolom, hogy a legtöbb cég az Magyarországon az az így működik, nem? Tehát ez a realitás. Ezt meg akarják változtatni teljesen, hogy ez ne így legyen?
Jó felvetés, illetve hagy ugraljak a másik példára, ami ugyanez a kérdés fölmerül. Ez egy, meg is mondom, hogy melyik volt ez, ez a Vatera, illetve a magánvállalkozók, akik ebben voltak, illetve ez egy másolás volt, egy üzleti modellnek a másolása külföldről.
Önök befektetők voltak a Vaterában, ugye?
Többségi, igen. Uh-huh. Mikor befektettünk, akkor 5 ember volt a vállalatban, mikor eladtuk, akkor 35, és a ügyvezető, illetve a managementnek nagyon fontos helyzet volt, hogy kellett fölépíteni a céget. És ha nem építettük bizonyos módokon a folyamatokat, illetve nem csak a folyamat, de maga a kapcsolati pontok, a tulajdonos, az igazgatóság, ez KFT volt végül is, vagy egy olyan testület, és a menedzsment között, illetve az alkalmazatok között, akkor nem tudott volna nőni ilyen gyorsan. Mikor a magánvállalkozó visszatérni a kérdésére, ha minden benne van a fejébe, és nem tud delegálni, nem maga biztos, hogy az az alkalmazat tud hozni egy olyan döntést, mint ő, akkor nem tud nőni a cég. Tehát korlátozva van a növekedés.
Ez egy hatalmas kockázati tényező is, tehát ha ön, mint befektető, vagy egy bank, mint hitelező, egy olyan cégnek ad forrást, ahol minden a cégvezető fejébe van, és tegyük fel, hogy azt a cégvezetőt elüti az autóbusz, az egy hatalmas kockázati tényező, nem így van?
Igen, de nem csak ha mint külső befektető bejövök, de sajnos a magánvállalkozó öregszik. Kérdés, hogy...
Mint mindenki.
Ki fogja átvenni a cégét? Illetve lehet, hogy többen vannak a cégben, aki vezetik, semmi gond, de akkor is a kulcsemberek sajnos öregszenek. A kérdés, hogy a lánya vagy a fia képes átvenni, vagy érdekel egyáltalán átvenni a helyzetet, illetve valami külső menedzsert behozni, akkor is kell delegálni.
Ha egy valaki a saját fejében vezényli a céget, akkor egyrészt az a pótlás vagy utódlás az nem képződik ki, másrészt sokkal kevesebb a kontinuitás, tehát az átadás a következő menedzsmentnek sokkal nehezebb, úgy, nem?
Hát pontosan, nagyon nehéz, és a növekedés is nehéz. Hogy volt egy másik cég, amiben befektettünk, 25-en voltak a cégben az elején, és 105, mikor kiléptünk a helyzetből. Mind a két eset, amiről beszéltem, a Vatera, és ez nagyon sikeres volt nekünk, de végül is azt kellett csinálni a magánvállalkozóval, hogy építeni ezeket a folyamatokat, illetve az információt, hogy mondjam, standardizálni, vagy egy bizonyos definíciókat, majdnem egy szótárt kialakítani a cégen belül, hogy az alkalmazat, a második menedzsment szint, az ugyanazt a nyelvet beszél, és a döntéseket ugyanazon az alapon hoz, ami a főnök magánvállalkozó gondolja, hogy fontos, illetve ezt osztani a tulajdonosa. Hogy nem épít ki egy ilyen folyamatot, akkor korlátozva van a tapasztalatom, a korlátozva van nagyon a cég növekedés. Van egy másik üzleti modell, hogy én csak osztalékot kiveszem a pénzt, ez a cash tehén, vagy cash cow, ahogy szokták mondani, és csak ebből élek, és semmi gond, és nyaralok a palmafá alatt, de nagy lehetőséget kidobnak szerintem a magánvállalkozók, hanem nem állnak a növekedés előtt.
Én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy kétféle cégvezető van, aki a cég értékét szeretné maximalizálni, és vannak az úgynevezett életstílus cégek, ahol a cég az azért van, hogy a tulajdonosnak az élet színvonalát finanszírozza. És az utóbbi az nem vezet semmiféle értéknöveléshez hosszú távban, tehát ott, ha az ember nem forgatja vissza a pénzét, akkor előbb-utóbb a konkurencia általában lesöpri azt a céget.
Hát sajnos pont ez történt az első példámmal, hogy a konkurencia megette.
És akkor ezek szerint a Vaterát ezt sikeresen adták el?
Hát igen, ilyen majdnem 14-szeresítettük a pénzünket ezen, de tapasztalatom az, hogy ha hallgat a magánvállalkozó külső dolgokra, úgy mint én nem vagyok a legokosabb ember, akkor lehet a legjobbakat elérni.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Beszéljünk akkor egy kicsit az MCM-ben. amerikai kereskedelmi kamarában lévő szerepéről. Ön ott az úgynevezett vállalatirányítási bizottságnak a vezetője. Mondjon pár szót erről a bizottságról, hogy mit csinálnak.
Köszönöm. Igen, hát ez a bizottság 2005-ben alakult. Írtunk rögtön egy állásfoglalást, hogy mi a fontos a vállalatirányításban, végül is mit jelent, ahogy kezdtem mondani az elején. Üzleti etikai kérdés is fölmerül, nagyon fontos kérdés. Ez a bizalom kérdés, illetve a kockázat kérdés. Folytatottuk a munkánkat, csináltunk egy ilyen párbeszédet az akadémiai világgal. Minden évben, az 5. éven keresztül ment ez a dolog. Múlt héten, sőt volt az 5. ilyen párbeszéd, kb. 25-30 egyetemi professzor Magyarország többi egyetemből jött össze Budapesten, és ennél a workshop, úgynevezett workshopnál osztottuk az ötleteket, próbáltunk bemutatni esett tanulmány formában, jöttek oda ilyen igazi professzionális üzletemberek, akik osztották a ő tapasztalatukat a professzorekkel, és remélhetően ezek a professzorek is ezzel a több perspektívvel visszamennek az egyetemekhez, és használják ezt az anyagot. Az egyik anyag is, ami igényelt a professzorek, az, hogy építsünk egy szótárt. Úgy, mint említettem korábban, egy szótárt, hogy delegálhatunk a második szintre egy vállalatba. Alakuljunk ki a magyar nyelvben egy szótár, ami leírja, hogy mit jelent egy bizonyos szó vállalatirányítás üzleti etikai szempontból. 2008-ban adtunk ki az első verziót, ez januárban is, vagy februárban fog kijönni a következő kiadás, ami bővebb dolog. Azt is igényelték a professzorok, hogy az elveket próbáljuk leírni, nem csak a tőzsde jegyzett cégeknek a vállalatirányítási elveket, de a tőzsdén kívül.
Azt gondolom, hogy itt ez nagyon fontos azért aláhúzni, hogy ez a vállalatirányítás, ez nem csak a tőzsdei cégekre vonatkozik. Tehát az, hogy most itt kis KFT-knél is legyen felelős vállalatirányítás, önök ezzel is foglalkoznak. Úgy tudom, ez a mostani iniciatívának a hangsúlya.
Egyértelmű. Sajnos hiányzik esett tanulmány nagyon itt a régióban, illetve alapelvek vagy útmutató fajta lista, ha lehet így mondani. Egy ilyen gondolkozás, ami a KKV szférát kiszolgál, ami nem a tőzsdén jegyzett cégeknek való, nem találkoztunk sem a professzorek ilyenekkel, és ezért is nagyon köszönték, hogy ezt lefordítottuk.
Elolvasom a publikációnak a címét. Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére. És ez a publikáció, ez hol kapható?
Letölthető az mcsem.hu honlapon, ott van ilyen link, és a bizottságnál letölthető, illetve a főoldalon is található lesz. Végül is ez nem mi írtuk, mi fordítottuk. Ki írta meg? Ez a úgynevezett ECODA, ez az európai, illetve az igazgatósági tagok egyesületei Európai Szövetség. Ez egy brüsszeli több országból összehozott szövetség, és végül is ez az igazgatóknak a szövetsége. De ez nem csak részvénytársaság igazgató, de KFT-nek a tanácsa.
Szeretném egy kicsit faggatni arról, hogy praktikusan mit tud javasolni konkrétan a KKV világra, hogy mi az, ami ebből a jól hangzó publikációból emészthető, és amit alkalmazni kéne talán másképp, mint a jelenlegi valóságban.
Van 14 alapelv ebben a kiadásban. Az első 9 az minden vállalatra való, illetve vállalat az mit jelent? Nem egy nagy dolog, KKV, KFT, vagy valami.
Szervezet.
Szervezet, mondjuk így. És még egyszer, nem csak a privát szféra, de
non-profit,
állam és stb. Az egyik, hogy alakítson ki valamilyen testületet, amivel a magánvállalkozó tud osztani, hallgatni másnak a véleményére. Én mindig szoktam mondani, hogy a magánvállalkozónak a helye az egy nagyon magányos hely. Kivel tud osztani, vitatni?
Na most egy ZRT-ben ott van igazgatóság, egy KFT-ben akkor mit lehet csinálni?
Hát mondjuk egy tanácsadó testület. A lényeg az, hogy...
Aminek azért semmi jogi felelőssége nem lenne, vagy jogi funkciója, ez csupán egy ilyen konzultatív dolog lenne, akkor ezek szerint?
Hát igen, de valamilyen testület, amivel lehet osztani végül is emberek, akivel lehet osztani véleményt, megvitatni egy egészséges formában, hogy mi a legjobb út. A magánvállalkozó többször ott ül a székébe, illetve gondolkozik csöndösen, de nagyon jó lenne valakit fölhívni, vagy leülni vele.
Tehát a kollektív intelligenciából
igen,
új ötletek igen. származnak.
Igen, az az első. A második dolog, amit kiemelném, az, hogy a fizetés, illetve nem csak a fizetés, de az egész jövedelem, azt hozzá kell kötni ahhoz, amit akar elérni a cég, illetve a magánvállalkozó.
Tehát a jutalmazást a cégnek a céljaihoz kössük.
Ez így van. Ha nincs, akkor az félre tudja vezetni az ember a magánvállalkozót is. De bár lehet egy fix jövedelem is, vagy valami, attól függ, hogy mit igényel. Mindenképpen lefele, a szervezeten belül lefele, illetve a főnök alatt mindenképpen kell azokat a jövedelmezési motiváció fajta mérföldköveket úgy irányítani, illetve struktúrálni, hogy a célokat elérjük. Még egy dolgot kiemelném, hogy van egy nagy különbség a vállalati, illetve a szervezeti vagyon, illetve eszköz, bank, számla, pénz. Nagy különbség van azok és a magán családi vagyon között. Nem szabad összekeverni a kettőt. A könyvelek mondják ezt, hát csak kiveszem, visszaadom holnap után, vagy valamit, kell egy kis készpénz, mondjuk ez egy egyszerű, illetve a lakás példa, amit mondtam korábban, illetve sokkal bonyolultabb lehet. És emiatt jönnek kockázatok az asztalra. És lehet azt mondani, hát én, ez én cégem, de igen, ez az ő cége, de ez egy külön jogi személy. Nem szabad a kettőt összekeverni.
Magyarán van a cég tulajdonos családjával, van az igazgatóság, van a menedzsment, és mindenkinek megvan a saját szerepe, amit be kell tölteni.
Hát igen, töltse be a saját szerepét, illetve ne keverjük a levesbe, egy levesbe mindent, mert akkor nem tudom, milyen leves lesz belőle, és akkor senki akarja megenni. A családi irányítás, illetve üzleti szempontból azt is nagyon javasolják, hogy ezt külön kell kezelni, fölépíteni, és a vállalatot is külön fölépíteni.
Amikor azt mondja, hogy nem lesz ki, egye meg a levest, ez az én egyik kedvenc veszőparipám, hogy tulajdonképpen egy cégtulajdonos építheti a céget a saját perspektívájából, de ez abszolút nem garantált, hogy ez egy befektetőnek tetszeni fog. És ha az ember értéket akar építeni, akkor tulajdonképpen csak az, hogy hozza az értéket, hogyha egy befektető előbb-utóbb beszáll a cégben, és ezért a befektetőnek a perspektíváját is figyelembe kell venni, amikor az ember egy cégvezető építi a cégét.
Igen, de nem csak a befektetőt, de a következő generációnak átadni. Olyan céget kell építeni, olyan folyamatot, olyan stb., hogy bármi történik a magánvállalkozóval, mint magammal, akkor valaki át tudja venni. Szóval ez a kiadvány nagyon sok ilyen alapelvekkel foglalkozik, szerintem nagyon hasznos, több társaság is támogatja a kiadását, 14 pontosan itt Magyarországon, nem megyek bele a listában, de ez egy nagyon, szerintem nagyon fontos dolog.
Köszönöm szépen, a vendégem ma Ciriák László volt, aki az Amerikai Kereskedelmi Kamarának a Vállalatirányítás és Üzleti Etikai Bizottságnak az elnöke, és az I-Európa Befektetési Társaságnak a társalapító partnere. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németh László műsorát hallották.